Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Előadásom tárgya a történelem és a politika talán legszélsőségesebben kétarcú jelensége, a nemzet. A legszebb és a legrettenetesebb mozzanatai az emberi nem történelmének alig, hanem e fogalomhoz köthetők egyaránt. A kreativitás számtalan nagyszerű művészi és tudományos teljesítményét épp úgy a nemzet eszméje ihlette, mint ahogy a legtöbb erőszakos halált is a nemzet nevében rótta ki a saját, vagy más nemzetek polgáraira a világ legerőszakosabb intézménye, az állam. Előadásom fő kérdései a következők lesznek. Hogyan keletkeznek a nemzetek? Milyen vonások jellemzik őket? Hol keressük vajon nemzeti előszereteteink és előítéleteink eredetét? Mit hozhat a jövő a nemzet e történelmi képződmény számára? Ezen túlmenően hangsúlyozottan szeretném érinteni a saját házunk tájának kérdéseit is. Hogyan gondolkodunk mi, magyarok, a nemzetről? Mivel járult hozzá a 19. és a 20. századi magyar tudományosság a nemzetek problematikájának jobb megismeréséhez? Sőt, mivel járult hozzá ahhoz, hogy a modern nemzettudat, mint ideológia, mint nacionalizmus a tudományos vizsgálódás számára egyáltalában tárgyként jelenhessen meg? Előadásom elérte célját, hölgyeim és uraim, hogyha tudatosítja önökben, milyen mozgatók, milyen okok állnak a mindannyiunkban meglévő hitek és előszeretetek hátterében. Úgy gondolom, hogy az önismeret, saját álláspontunk tisztázása az út és az eszköz ahhoz a párbeszédhez, amelyet közösségünk más tagjaival, avagy más közösségek tagjaival folytatunk. Induljunk ki abból a kérdésből, mióta léteznek a modern értelemben vett nemzetek Európában. A válasz úgy hangzik, körülbelül a 18-19. Század fordulója óta. A modern nemzet kialakulása egybeesik az ipari társadalomnak, a kapitalista gazdálkodásnak, a polgári életformának és a nukleáris család kialakulásának az idejével. Amíg a középkorban az egyén identitásának fő meghatározója egy kolostor, egy nagyobb háznép, az egyház vagy egy régió volt, az újkorban az összetartozás élményét az elszigetelten élő egyén számára leginkább a nemzet nyújtotta. A képünkön látható kis család nem csak azért érdekes, mert egy arisztokratát ábrázol, aki polgári életformára váltott át, hanem azért is, mert ez az arisztokrata nem egyéb, éppen Báró Eötvös József, akiről, mint a nacionalizmus első európai hírű magyar teoretikusáról még beszélni szeretnék. Egy szóval, a megélhetésért vívott létharcban, az ipari társadalom versenyhelyzeteiben nagyobb esélyt adott az egyénnek a sikerre, hogyha beilleszkedett a nemzeti közösségbe, hogyha elsajátította a társadalmi kommunikáció mindazon elemeit, nem csak nyelvi elemeit, amelyek hozzásegítették az érvényesüléshez. Az etnikai és a politikai közösség természetéről és a köztük levő különbségről már a régi rómaiaknak is világos fogalmaik voltak. Az előbbieket a gentész, ilyen-olyan törzsek, népségek, vagy a nationes, különböző népségek, nemzetek, szóval illették, míg az utóbbira a populuszt alkalmazták, ami nem más, mint a nép, mint államalkotó nép értelmében felfogott terminus. A régi rómaiak nemzeti szimbolikája olyan modern nemzetek születésénél köszönt vissza, mint például a francia vagy az amerikai nemzet. Az augusztuszi béke oltára, az ára pacis augustae, a hódító római nemzet legfőbb szimbolikus kifejezője. Vessük ezzel egybe, hogy a nagy francia forradalom idején a franciák a maguk republikánus nemzetfogalmát, amely szerint a polgár a nemzetért él, működik és hal, szintén a Mars mezőn felállított hazaoltára szimbólumával fejezték ki. Bizonyos szimbólumok és bizonyos kulcsfogalmak nagyon régóta léteznek tehát, ám jelentésük nagy változásokon ment, és fokozatosan megy is keresztül. És itt közbevetőleg, hölgyeim és uraim, levonhatunk már is egy nagy tanulságot, hogy a nemzetről folytatott vitákat eleve kudarcra kárhoztatja, adott esetben üres szócsépléssé fokozza le, hogyha nem számolunk a kulcsfogalmak eltérő jelentésével. Mindazonáltal annyi biztosan megállapítható, hogy az előbb említett terminusokat, a gens, natio, populus szavakat nagyjából a 18-19. Század fordulója óta használjuk a mai értelemben. Más fogalmakkal nagyjából a 19. század eleje óta gondolkodunk a nemzetről a mai fogalmaink szerint. Még másképpen nagyjából a 19. század eleje óta létezik a nacionalizmus, mint modern ideológia. Melyek-e váltás társadalmi okai? Bizonyos országokban, amelyek fejlődése iránymutató volt Európa számára, mindenekelőtt Angliában és Franciaországban, a későrendi társadalom funkcióinak ellátásához funkcionálisan kellett átértelmezni a nemzet fogalmát, és ezért azokat a hasznos munkát végző, ám nem nemes, hanem közrendű születésű egyéneket beemelték a nemzet tagjai közé. És ezáltal megvalósult a modern nemzet fogalmának, kialakulásának első feltétele, azaz a nemzet fogalmának a közösség egészére való kiterjesztése. Térjünk át az ezt követő nagy kérdésre, vajon miről ismerhető fel egy modern nemzet? Filozófusok, történészek, politikusok az elmúlt évszázadokban untalan azt keresték, kutatták, vajon miről, milyen kritériumok alapján ismerhető fel egy nemzet. Mi számít vajon a közös történelem, a közös vallás, az egységes gazdasági rendszer, a saját terület, az egységes lelkiség és kultúra, és itt tovább. Ezekre a megközelítés módokra mindig csattanós választ adott egy-egy jó ellenpélda. A kurdoknak nincs államuk, Svájcban nincs közös nyelv, mégis van kurd vagy svájci nemzet. Ezért ma általánosnak mondható meggyőződés, hogy az egyes nemzetek tagjainak halmazának megállapításához ezen tagok belső meggyőződését kell figyelembe venni. Ez az azonosság tudat krízishelyzetekben a végső áldozatok érdekében is mozgósítható, ám békeidőben olyan iparágak fölözzik le ennek a hasznát, mint például az élsport. Úgyhogy kevéssé tudományosan, ám nagy tapasztalati bizonyossággal felállíthatjuk a definíciót, hogy magyar az, akinek az ilyen jeleneteknél, amikor magyar sportolót lát a dobogó legfelső fokán, könnyű a lábad a szeme és a torka elszorul. A vérközösség és a közös leszármazás a tudomány eszközeivel általában nem igazolható, sőt, a tudomány ennek általában az ellenkezőjét szokta bizonyítani, ám a nemzeti azonosság kérdésében nem a tények, hanem a hitek és a mítoszok az irányadóak. Sőt, ezt a nemzeti azonosság tudatot nem csak a kortársaink közösségére vetítjük rá, hanem mindegy, mintegy az időtől függetlenül létező közösség tagjaira is, őseinket felhozzád Kárpát-Szentbércére, mondja mi kölcseink, és a himnusz e sorai olyan magától értetődően csengenek a fülünkben. És ezzel át is tértünk a következő nagy kérdésünkre, amelyet részletesebben tárgyalni kell, hogy vajon hogyan működik ez az azonosság tudat a nemzetek mindennapi életében. Nos, egy nemzet tagjai közösen rendezgetik szimbólumaikat, történelmi emlékeiket. A nemzeti történelem, amelyik így előáll, bizonyos szakavatott szakembereknek, történészeknek, néprajzosoknak, nyelvészeknek a segítségével, ez a nemzeti történelem a nacionalizmus kutatás szempontjából, hölgyeim és uraim, csak kisebb részben objektív tudomány, nagyobb részben nem egyéb, mint az egyes népek érzelmi színezetű portréja. Ezeket a portrékat úgy alakítják ki, hogy az adott népet mindig bátornak, nagylelkűnek és sikeresnek tüntesse fel, mert hát ugyan ki szeretne előnytelen arcképet magáról. Továbbá a nemzet szimbolikus határképzéssel és kirekesztéssel határozza meg magát, a világot belső és külső csoportra, a mieinkre és az azokra, a sajátra és az idegenre osztja. Számos nép önelnevezése és más népek megnevezése is az adott nyelven utal arra a kommunikációs szakadékra, amely az egyes népeket az idegenektől elválasztja. Gyakran az építkezési, öltözködési, köszönési sajátosságokkal is első pillantásra ellenőrizhető, vagy kimutatható ez a hovatartozás. A szimbolikus határok mellett szólnunk kell a politikai határok kérdéséről is, a valódi határok kérdéséről, mert hogy a modern nemzet tudat másik fontos jellemzője, a nemzethez tartozók halmazának demokratikus kiszélesítésén túl, az, hogy a politikához, az államhoz igencsak sok köze van. Minden nemzet államot szeretne magának. Mindezt teszi azért, az érzelmi megfontolásokon túl, mert a polgári demokrácia, a polgári közigazgatás voltaképpen nemzetállami keretek között lehet leginkább sikeres. Ha megfordítjuk a kérdést, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy azok a teoretikusok, akik a modern demokráciák természetéről gondolkodtak, eleve a nemzetállam hatókörére dolgozták ki a maguk teóriáit, és a tartósan fennmaradó etnikai pluralizmussal való szembenézés problémája korszakunkra maradt. Mert hogy, hölgyeim és uraim, az egyes népek államért való törekvése kiáltó ellentétben áll a föld népeinek számával és tényleges földrajzi elhelyezkedésével. A globusz meglepő adatokat mutat, a föld országai közül csak körülbelül 15% tekinthető valódi homogén nemzetállamnak. A homogén etnikai viszonyok hiánya és a népek szinte kibogozhatatlan összekeveredése az a sajátosság, amelyik a mi szűkebb régiónkat, Közép-Kelet-Európát is a leginkább jellemzi. Mielőtt rátérnék a magyar nemzettudat speciális kérdésének vizsgálására, vegyük szemügyre tágabb földrajzi otthonunkat. Kelet-Közép-Európa népei a történelem során a nagyjából állandó nyugat és a folyamatosan más és más, ám mindig fenyegető, alakot felvevő kelet közé szorítottnak érezte magát. Ebben a térségben sajátos nemzetfogalmakat munkáltak ki, más volt a magyarok nemzettudata, más a szláv népeké, és megint más az özbirodalmi hazafiság. Mert hogy Kelet-Közép-Európa népeinek történeti fejlődése az újkortól 1918-ig a Habsburg birodalom, osztrák császárság, osztrák-magyar monarchia keretei között zajlott le. Ez a hatalmas birodalom Csehországtól Erdélyig, Lombardiától Galíciáig húzódott. Ismeretesen a magyar nemzet élete önálló államiságának 16. századi elveszte után ugyancsak ennek a birodalomnak a kebelében folyt és zajlott le. Már most a nemzetállam kritériumai és egész fogalmi rendszere a Habsburg birodalom viszonyaira nem alkalmazhatók. Az előbb említett hármas osztatra kell tekintettel lennünk, a szláv népek ideológiájára, a speciális magyar nemzettudatra és az özbirodalmi gondolatra. Lássuk sorjában. Az osztrák császárság fennhatóság alatt élő szláv népek törekvéseik ideológiai megerősítését látták Johann Gottfried Herder, német nyelvész és filozófus tanításában, az azokban kifejtett gondolatokban. Itt van képünkön az a barátságos úriember, aki a magyarokat a nemzet halállal és a herderi jóslattal riogatta. Miért Herdert választották? Azért, mert a birodalom szláv népei ismeretesen kevéssé voltak ellátva az etnotörténelem rekvizitumaival. Azaz a régi vitézség felemlegetése az etnogenetikus történelem rekvizitumai helyett kénytelenek voltak más nemzetfogalomhoz fordulni, ahhoz a nemzetfogalomhoz, amely a népköltészetet, a népet, mint alsóbb osztályokat, a népművészetet tette meg egy nép igazi portréjává és foglalatává. Herder kezdeményezése nyomán, illetve az ő nézeteinek a szellemében indult meg a népzene és népköltészet gyűjtése Európa szerte. Következő illusztrációnk ennek a folyamatnak egy késői állomását ábrázolja Bartók Bélát szlovák népzenei gyűjtő útján. Azonban népművészet és magas művészet találkozásából általában a 19. század során eltorzított népábrázolások jöttek létre, amelyek a valódi szociális kérdéseket elfedik, olyan sztereotíp kliséket adtak, amelyek voltaképpen máig tovább élnek, elsősorban a turisztikai célú országábrázolásokban. Nézzük a következő képünket, amelyen Jankó János festőművész 1860-ban ugyanazt a témát örökíti meg idilli környezetben, amely téma nem egyéb, mint a népdal születése. Nos, Herdernél így módon a nép, az alsóbb néposztályokat, a népművészet hordozóit jelenti, és ez a nép ugyanúgy rendelkezik az különböző életkorokkal, ugyanúgy lehet ifjú, felnőtt, megletkorú, öreg, és végül ugyanúgy vár rá a halál, mint ahogy az egyes emberekre, ezt nevezzük organikus nemzetfelfogásnak. Ennek az organikus nemzetfelfogásnak az értelmében az egyes népeket nem szabad kimozdítani természetes történeti fejlődésükből, a fejlődés üteméből. Herder e tézisei a szláv népek aktualizálásában végső soron nem egyéb, mint nyílt vita a régi osztrák nemzet fogalmával. Az osztrák birodalmi patriotizmus voltaképpen a kulturális eszményt, a kulturális föderalizmusnak a reményét jelentette a birodalom népei számára, Úgy gondolták, akik ezt a birodalmi patriotizmust vallották, hogy Ausztria fennállása nem véletlenszerű, léte nem hátrányos a benne élő népek számára, ellenkezőleg a birodalom így képes megfelelni sok nemzetiségű mi voltában hármas történeti hivatásának, az európai erőegyensúlyban való tevékeny közreműködésnek, az orosz birodalom terjeszkedése visszaszorításának, és a nyugat kultúrája kelet felé való terjesztésének, a kultúrmissziónak. Hölgyeim és uraim, ebben a politikai kavalkádban, ebben az eszmei sokszínűségben kell látnunk a magyar nemzettudat nagy történeti szövegösszefüggését. Azonban, mielőtt erre rátérnék, a magyar nemzettudat sajátosságainak megértéséhez legyünk tekintettel két általában egymást kizáró nemzetmodellre. Az egyik az adminisztratív, bürokratikus állami modell, a másik pedig az etnikai, genealógiai típusú nemzetfelfogás. Az első értelmében a nemzeti fejlődés kulcsa arisztokratikus elitek kezében van, és ezek az arisztokratikus elitek bekebelezik az alsóbb néposztályokat, és a külső területekre is kiterjesztik fennhatóságukat. Erre a tipikus példa Anglia. A másik kulturális, etnikai típusú nemzetfelfogás értelmében pedig a nemzeti mozgalom kirekesztett, emigráns, renegált értelmiségieknek van a kezében, és ezek az értelmiségiek mintegy alulról mozgósítják a kulturális erőforrásokat. Most azt lehetne mondani első látásra, hogy a magyar nemzettudat az kétarcúságában különbözik a birodalom más fejleményeitől. Egyfelől a Habsburg udvarral szemben elnyomott, míg a magyar korona tartományában élő nemzetiségekkel szemben elnyomó szerepben volt. Azonban a kérdés nem ilyen egyszerű, mert ennek a két magatartásnak, viszonynak a struktúrája és a logikája egészen más. És az nem történeti szőrszálhasogatás, hölgyeim és uraim, hanem ez a két beszédmód és ez a két hagyomány, ez voltaképpen máig eleven. Így határozza meg a magyar nemzettudatot egyfelől mindmáig az államnacionalizmus, az államalkotó nemzet végső értékfogalmában és programjában való gondolkodás, míg másfelől ugyanolyan eleven ennek a rivális tradíciója, amelyik a népet teszi, a fajt teszi a magyar nemzet igazi letéteményesévé, és amelyik a népinek, a fainak, az autentikusan magyarnak a fenntartását és továbbvitelét tekinti céljának. E két tudatforma között logikai sorrend áll fenn. Tudnélik, amíg nincsen állami bürokratikus nacionalizmus, addig az etnikai, kulturális nemzetfogalom az uralkodó, és ahogy állami létre jut egy közösség, a kulturális nacionalizmus azon nyomban a retorika, a politikai retorika eszközévé válik. Ez a séma tulajdonképpen nem egyedülálló, ha belegondolnak, az etnikai vallásokkal ugyanez a helyzet. Állami lét hiány az etnikai vallás bekevelezi a nemzeti létnek a sajátosságait, míg a hatalommal összefonódott papi testület, államvallás megléte esetén az egyház, a kultusz áll a politikai hatalom szolgálatába, és nem fordítva. Nézzünk példákat a magyar államnacionalizmus ideológiájára. Ide tartozik a magyar nemesi nemzet a Nácio Hungarika doktrinája, ide tartozik a hivatalos latin nyelv védelme egészen a 19. század közepéig, ide tartozik a magyar kormányzat fellépése a nemzetiségekkel szemben 1848-49-ben, ehhez tartozik hozzá Deák Ferenc egy politikai nemzetkoncepciója, vagy például Trefort Ágoston és Grünwald Béla magyarosító intézkedései a dualizmuskori iskola ügyterén. Továbbá hangsúlyosan ide tartozik a magyar millennium épületekben, műalkotásokban és más szimbólumokban megnyilvánuló nemzetfelfogása 1895-96-ban. Benczúr Gyula Budavár visszavétele című alkotásán 1896-ból figyeljük meg magyarok és osztrákok megbékélt, diadalmas fegyverbarátságát. Továbbá szembetűnő az is, hogy ezt a diadalt ugyanúgy a kelet felett ülték meg, ekkor is, mint ahogy Közép-Kelet-Európának hivatása közé tartozott a kelettel való harc, amit ezen a képen a török birodalom testesít meg. Egy másik nevezetes képünkön, amely a magyar államiság reprezentatív épületét, a magyar parlamentet díszíti, Munkácsi Mihály a magyar honfoglalást festette meg. Jól látszik, hogy a honfoglaló magyarok előtt hódolnak, ajándékokat visznek az ország lábbeliükről, viselkedésükről látnivalóan nem magyar lakosai. Vegyük észre, hogy ezen a képen szerepel az Agg Jókai Mór, aki maga is tevékeny részese volt értelmiségiként a századforduló nagyhatalmi Magyarországának és annak az ideológiájának a kimunkálásában. Ő volt például a főszerkesztője az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című nagy népismeri vállalkozás magyar folyamának, amely a kettős birodalom ideológiáját egy 24 kötetes nagy történeti műben örökítette meg. Ha tovább megyünk a példák sorában, az államnacionalista nemzettudat tárgyalásában, akkor hadd emlékeztessek arra, hogy a Trianon utáni időszakban a magyarnak, a magyarságnak, mint államalkotó elemnek a felfogását Klebersberg Kuno kultúrfölény programja élesztette fel. A Horthy korszakban épültek azok az iskolák is, az iskolaprogram részeként, amelyből egy Szeged környékét mutat illusztrációnk. Továbbá ennek a hagyománynak a részei a Szent Istváni államalapításra, vagy a Szent Korona tradíciójára alapozott bármiféle történelemszemlélet, éppen úgy, mint például a Kádár korszak kísérletei a roma népesség asszimilálására. Az etnikai kulturális nacionalizmus rivális tradícióját olyan mozgalmak és tények fémjelzik, mint például a népköltészet és a népdalkincs gyűjtése a kezdetektől, az első felhívásoktól egészen napjainkig, vagy például a 19. század nagy szellemi teljesítménye, a Hunmondakör, avagy a honfoglalás mítoszaira, mitológiájára felépíteni kívánt magyar etnotörténelem. Orlai Petris Soma Emese Álma című művén ez az etnogenetikus leszármazás történet követhető nyomon Árpád pajzsra emelésén, a kereszténység felvételén, Nagy Lajos és Mátyás királyokon keresztül egészen Gróf Széchenyi Istvánig. Ezen a képen, és vegyük észre a háttérben szerényen meghúzódó értelmiségét, Vörösmarty Mihályt, aki szaktudását a nemzettudat szolgálatába állítja. És itt most ne elsősorban a szózatra gondoljunk, hanem a Zalán futására, amelyben 1825-ben a kortársak az oly régóta várt magyar honfoglalási eposzt üdvözölték. Azt, hogy mennyire kulturális és nem politikai összefüggésben gondolkodott a művész, mutatja azt, hogy még Mátyás királyt is tudósok között ábrázolja, sőt, még inkább az, hogy Széchenyi István a kör alakú kompozíció bezárásaként arra az alkotására mutat, amelyre a kortársak úgy tekintettek, mint a kulturális nacionalizmus betetőzésére a Magyar Tudományos Akadémia épületére. További példák az etnikai kulturális nemzetfelfogásra, a mi a magyar viták hullámai, a faji kérdés 1920 után, vagy például a máig is élő táncházmozgalom. Nem csak az előadás időpontjának aktualitása, hanem a modern nemzettudat formálásában betöltött nagy szerepe miatt is külön ki kell emelnünk, hölgyeim és uraim, még egy mozzanatot. És ez nem más, mint 1848-49 egész tradíciójának a konkrét történelmi szövegösszefüggésektől elszakított, heroizált, mitikus hagyománya. A kép, amelyet választottam, 1848-49 forradalmát úgy láttatja a 19. század második felének szemével, hogy az teljesen eltekint a szabadságharc és a forradalom eseménytörténetének konfliktusos sokszínűségétől. Az előtérben 1848. március 15-e, mint mérföldkő látható, a széttépett rabláncon állva Petőfi Sándor szavalja embernagyságú kokárdában a nemzeti dalt. Körülötte olyan szereplők állnak, akiket a hagyomány méltónak tartott arra, hogy beemelje a mitológiába. Bem József honvédtábornok, majd Batthyány Lajos gróf, első felelős magyar miniszterelnök, Szemere Bertalan, belügyminiszter, majd miniszterelnök, és végül Kossuth Lajos, pénzügyminiszter, országos honvédelmi bizottsági elnök, majd kormányzó elnök. Kezében ott van az a bizonyos kalap. A háttérben honvédek és felfegyverzett parasztok, és a jelenet láttán egy Ferenc Józsefre emlékeztető alak az előtérben ilyetten leteszi a fegyvert. Nos, így rögzült 1848-49 a magyar történeti tudatban, így vált a nemzetfelfogás meghatározó részévé. És ezzel nem azt akarom mondani, hölgyeim és uraim, hogy ez a kép úgymond hamis volna. Nem azt akarom mondani, ellenkezőleg, hogy ez a kép a tényfeltáró történettudomány nézőpontjából sem nem igaz, sem nem hamis, hanem értelmezhetetlen, mert ez a kép a magyar nemzettudat szimbolikus terében van érvényben. Arra mutat rá, hogy a magyar nemzet 1848-49 elvetélt forradalmát és vesztett szabadságharcát sikeresen formálta át a nemzettudat pozitív, legitimáló, megerősítő elemévé. Azért igaz, mert működik. És ezzel át is térhetünk előadásom következő nagy témájára, a nemzetről való gondolkodás kérdéseire Magyarországon. A magyar nemzet végső nagy kérdéseiről való gondolkodást a nemzet krízis helyzetei úgy tűnik alapvetően elősegítették, de ugyanakkor ez a veszélytudat irányt is adott a töprengéseknek. Azaz a magyar politikai gondolkodás, amelynek az lett volna a feladata, hogy a legmagasabb szinten reflektáljon a nemzet nagy kérdéseire, elsősorban nem a saját hagyományára van tekintettel, hanem ez a válságtudat mozgatja. Verbőci hármas könyve, a Dózsa-paraszt háborúnak, Zrínyi Miklós munkái, a török fenyegetésnek, Kisfaludi Sándor, hazafiú szózata a felkelt magyar nemességhez, a Napóleon pániknak a légkörében íródtak. Ezért van az, hogy három nagy, talán legnagyobb magyar politikai gondolkodónk, Eötvös József, Jászi Oszkár és Bibó István munkásságában is alig-alig találjuk meg az elődökkel való párbeszéd jeleit. Mindhárman, mindhármójuk munkássága a maguk saját történeti krízis helyzetébe ágyazódik bele, az 1849-es vesztett szabadságharcba, a monarchia felbomlásának időszakába és a vesztes második világháború utáni rendezési időszakban. Eötvös József legnagyobb érdeme az elsősége a nacionalizmus teoretikusai között Európában. Mivel a nemzeteket elsősorban tapasztalati úton empirikusan vizsgáljuk, így egy későbbi elemzés előnyben van a korábbival szemben, mivel több tapasztalatra támaszkodhat. Ez is kiemeli Eötvös teljesítményének nagyszabású voltát. Eötvös először ismerte fel, hogy a nemzetiségi mozgalmak retorikája és valódi céljai között ellentmondás áll fenn. Vagyis először jött rá arra, hogy a nemzetek kutatásában nem hagyatkozhatunk a magától értetődően adódó naív tapasztalatra, hanem ellenkezőleg olyan tárgy a nacionalizmus, ahol a jelenségek mögötti lényegre kell rákérdeznünk. Ez pedig, hölgyeim és uraim, nem más, mint a tudomány nézőpontja, amelyet tárgyunkra Eötvös József alkalmazott először. 20. század elején nagy teoretikusunk, Jászi Oszkár elsősorban a nemzetek állami aspirációival, nacionalizmus és parlamentarizmus összefüggésével és a társadalmi kommunikáció problémáival foglalkozott. Módszertani hozzájárulása a magyar nacionalizmus kutatás történetéhez eléggé nem hangsúlyozható, elsőként alkalmazta a történeti statisztikai megközelítésmódot a nemzetiségi ügyek vizsgálatára. Elméletének legproblematikusabb része az, hogy osztotta a marxizmus nézeteit a történelem osztályszempontú értelmezéséről és a kis népek politikai aspirációinak lenézéséről. Ebben az összefüggésben erről az álláspontról utasította el Eötvös azon téziseit, amelyeket ma a leginkább maradandónak tekintünk, nacionalizmus és modernitás összekapcsolását egyfelől, és a kis népek nemzeti mozgalmainak hatalmi aspirációkba való beleágyazottságát másfelől. Harmadik nagy politikai gondolkodónk, Bibó István legfőbb hozzájárulása egészséges nemzettudat és demokrácia összekapcsolásának a sürgetése és követelése. Bibó nagy tanulmányait 1945 és 48 között, azaz a II. Világháborút követő nagy politikai átalakulások idején tette közzé, ezért gondolatmenetére messze menően jellemző a geopolitikai szemlélet, úgy ír, mintha a nemzet jövője kizárólag a nagyhatalmak kezében volna. Ugyanakkor előnye, hogy a magyar, és érdeme, hogy a magyar fejlődést össz-európai keretek között szemléli, azonban ezt az össz-európai perspektívát nem árnyalja eléggé, nem vesz arról tudomást, hogy mondjuk a franciáknál éppen úgy megvoltak az etnotörténelem elemei, mint kelet-közép-európai népeinél is. Ezen a gondolati pályán tovább haladva ismeri fel azt, hogy Kelet-Európában, Közép-Kelet-Európában átpolitizálódott a kultúra, hogy az értelmiség lett a kulturális nacionalizmus letéteményese. Kiváló és korai leírását adja az etnotörténelem megszületésének. Idézném, a nemzeti tudományok művelői kezdték kidolgozni tudományos alapon a nemzeti lét történelmi, vagy ha az nem volt, őstörténelmi jogosultságát, a területi viták tudományos alátámasztását, a nemzeti történelem alapgondolatát, az önálló nemzeti létet igazoló nemzeti hivatást. Bibó István a kettős monarchia intézményét és a dualizmussal létrejött egész politikai struktúrát hazugnak és életképtelennek tartotta. Ez a szemléleti beállítódása vezetett ahhoz, hogy nem értékelte a magyar nemzetfejlődés azon elemeit, azon kulturális vívmányait, amelyek a dualizmus korában mentek végbe, és erről az álláspontról utasította el ötvös nemzetszemléletét is. Ugyanakkor a társadalmi traumák, a nemzeti traumák feltárása terén Bibó István úttörő munkát végzett. Az 1944 utáni zsidókérdésről írott tanulmányában fejtegeti, hogy a bátorság, gyávaság, együttérzés és a többi beállítódásai nem egyediek, hanem mondhatnánk a társadalmi mezőtől függő minőségek. Mert hogy, arról már volt szó, hogy a nemzeti azonosság szempontjából milyen fontos a régi dicsőség és az etnogenetikus leszármazástörténet nagy pillanatainak az emlékezete. Ám ugyanilyen összetartó ereje van, hogy lehetne a nagy közös traumák feldolgozásának is. Azonban a közös vétségek, bűnök, felelősség feloldása és feldolgozása árán formálódó nemzettudat sokkal ritkább. Hogy miért? Azért, mert a kollektív tudat megingatása egy társadalom életében fájdalmas folyamat, és a maga hiteivel, mítoszaival, büszkén és önelégülten eltelt társadalom pedig minden kormányzat kedvence, mert a kormányok fontos, legitimáló ereje a nemzeti büszkeség. Ötvös, Jászi és Bibó erőfeszítéseinek közös vonása, hogy mindhárman feladatuknak érezték bizonyos kényelmes, félrevezető hitek megingatását, koruk nemzetfelfogását illetően. Mindhármójuknak megvoltak a maga előfeltevésbeli, műveltségbeli korlátai, amelyek a felvetett kérdések megválaszolását alig hanem kedvezőbb időszakok idején is megakadályozták volna. Ám a kor, enyhén szólva, egyikük számára sem alakult kedvezően, és magányos erőfeszítésük nem volt hatással a nemzeti történetírás más és más alapozású, de egyaránt érdek és szükségletorientált nemzetkoncepcióira 1867, 1920 és 1948 után. Ezek a múltunk nagy kérdései, hölgyeim és uraim, amely kérdések még sem az elméletben, sem a nemzetek életének gyakorlatában nem jutottak még nyugvópontra. Mindazonáltal azokra a problémákra térek rá, amelyeket korunk, azaz a jóléti társadalmaknak, a polgári demokráciáknak a kora vett fel, mégpedig világszerte. Két ilyen kérdést emelnék ki. Az egyik a közösségek békés egymás mellett élésére, a multikulturalitásnak az esélyeire vonatkozik, a másik pedig a nemzet, mint történelmi forma jövőjére kérdez rá. Már volt arról szó, hogy nemzeti azonosságunk mindenek előtt belső meggyőződésünk függvénye. Ám ugyanilyen fontos az is, hogy vajon mások elfogadnak-e bennünket, mint az általunk választott közösség tagját. Az elfogadás megtagadása a rivális vagy erőfölényben levő közösség részéről nem más, mint az elnyomás egy fajtája. Ezért az elismerés nem udvariasság vagy jómodor kérdése, hanem az emberi méltóság alapvető tiszteletben tartása. Magyarországon az elismerés szükségességét alig, hanem Bibó István ismerte fel először. Idézem, így ír: itt nem kell kiirtani vagy kitelepíteni egy nemzetet, itt esetleg ahhoz, hogy veszélyben érezze magát, elég nagy erővel és nagy erőszakkal kétségbe vonni, hogy létezik. Idézet vége. Az elismerés politikává emelése vezet el bennünket a plurális vagy multikulturális társadalmakhoz. Itt az elismerés a speciális jogok biztosításán, kezdve az önkormányzaton túl egészen a különleges képviseleti igények kielégítéséig terjedhet. Ennek a problémának a kezelése során ajánlatos figyelemmel lenni három kulcsfogalomra, három szférának a saját életére, ez pedig a privát, a társadalmi és a politikai szféra egy nemzet életében. A magánélet szférája, a szabad egyenlőtlenségek birodalma, a privát szférába elvben sem a társadalomnak, sem a politikának beleszólási joga nincsen. A politika a formális egyenlőség szférája, ahol a különbségek ennek az egyenlőségnek az elve alapján megjelennek és egymás mellett léteznek. A legtöbb gondot a társadalminak a szférája adja, amelynek egyszerre velejárója a személyes preferenciák szabad egyenlőtlensége és a nyilvánosság. Itt a társadalmi szférájában a szabad ízlésválasztás, kulturális preferenciák és így tovább alapján az egyenlőtlenségek megjelenhetnek és egymás mellett létezhetnek. Az erről folytatott társadalmi diszkusszió és valamilyen működőképes gyakorlatnak a kialakítása az egészséges nemzettudat egyik legfontosabb előfeltétele. A másik kérdésem így hangzik: a nemzetállam, a nemzet, mint történeti képződmény valóban a hanyatlása felé közeledne? Ezt a vélekedést cáfolják korunk fejleményei. A harmadik világban, de Nyugat-Európában is az etnikai antagonizmusokat nem simította el a civilizáció. Úgy tűnt egy darabig, hogy a modernizálódás felülírja a nemzeti ellentéteket, közben az élet mást hozott magával, szembe kell nézni azzal, hogy a nemzetiségi antagonizmusok elevenebbek, mint valaha. Mindezek miatt azt a modernista nemzetfelfogást, amelyet az előadásom bevezetőjében vázoltam, felül kellett bírálni a nacionalizmus kutatásban, mert nem tudott számot adni meglehetősen sok kérdésről. Hanem helyette rájöttek a nacionalizmus kutatók, hogy bizonyos premodern struktúrák, bizonyos premodern értékek megvannak a jóléti társadalom keretei között is a nemzetek életében, hatnak és működnek. A példák sora közismert: az amerikai életforma kultusza jellegzetesen fehér kultúrának őrizte meg az Egyesült Államokat, Kanada, Quebec tartományában a francia népesség nem szűnik meg harcolni nemzeti jogaiért. Ugyanez a helyzet Nyugat-Európában is, ahol az angol, francia, spanyol kormányoknak szembe kellett nézniük azzal, hogy az államhoz való lojalitás nem feltétlenül jelent egyet az etnikai érzelmi azonosulással is. A Velszi, a Baszk, a Breton, a Katalán nemzeti mozgalmak újjáéledése jól példázza a folyamatokat a 20. század második felében. Nagy különbség, hogy ezek a nemzeti mozgalmak jóléti társadalmi keretek között, rendezett állami viszonyok között mennek létre, mennek végbe egy olyan nemzetközi környezetben, amely maga is nemzetállamokból áll. Ennek következménye, hogy ezekre a nemzetiségi mozgalmakra inkább a szecesszionalizmus a jellemző, azaz amíg a szeparatizmus el akar szakadni az anyállamtól, addig a szecesszionalizmus elvben ugyanazt akarja, de nem minden áron, hanem egyfajta olyan racionális döntési stratégiának tekinthető, amely döntéselméleti szituációban, játékszituációban anyanemzet és kisebbség kialakítja az együttélés érdekében adható legális vagy legmesszebb menő engedmények mennyiségét. Hölgyeim és uraim, lassan előadási időn végéhez érek. Mivel a tudományos megismerés nem egyéb, mint az okok ismerete, ezért azokra az okokra próbáltam itt önöknek rávilágítani, amelyek nemzeti előszereteteink, előítéleteink, hiteink hátterében állnak. Ezekkel a kérdésekkel a világban nem vagyunk egyedül. Számos nemzet, más ország osztozik, ami mítoszainkban, sérelmeinkben, előszereteteinkben és előítéleteinkben. Ami a magyar nemzettudat végső kérdéseire vonatkozó nagy konklúziókat illeti, azt hiszem az előadás érvei a következő tanulságokkal szolgálhatnak. A magyar nemzettudat bizonyos alapvető vonatkozások tekintetében működőképesnek és egységesnek mondható. Ilyen a nyelv vagy az etnikai vallások ügye, a társadalmi kommunikáció, civilizációnk alapvető értékeit illetően többé-kevésbé zavartalan. A legnagyobb gondok, azt hiszem, hogy identitásunk úgynevezett narratív összetevőivel kapcsolatban merülhetnek fel, azaz egyelőre képtelenek vagyunk eldönteni, hogy mire emlékezzünk és mit felejtsünk el. Még nem tudtuk feldolgozni a 20. századot. A televíziós sók, hölgyeim és uraim, általában fináléval zárulnak. Én is készültem egy össznépi jelenettel, mégpedig annak a rendezőnek a legújabb filmjéből, akinek az egész életműve a magyar nemzet nagy sorskérdéseinek megválaszolásáról szól. Jancsó Miklós, Kelj fel, komám, ne aludjál című legújabb munkájából indul ez a snitt, amelyben Sztálin figura és munkaszolgálatos zsidó, magyar és orosz katona együtt táncolnak mai fiatalokkal, akiknek a pólóján ott a felirat nem fáj. Azt hiszem, hogy ennél világosabban nem lehet elmondani azt, mi az, hogy egészséges nemzettudat. És ezért ebben az előadásban az utolsó szavaim a tudomány korlátairól és önkorlátozásáról szólnak. Vannak olyan problémák, olyan tragikus konfliktusok, amelyek feloldásához az észérvek nem feltétlenül elegendőek. Olyan megtisztító katarzissal lenne inkább szükség, amely nem nélkülöz minden önszuggesztiót. Ezt mondja számomra ez a felszabadultnak szánt ugrabugrálás. Mindezzel, hölgyeim és uraim, nem azt akarom mondani, hogy a tudomány megtett volna minden tőle telhetőt, sőt, az igazi tudományos párbeszédnek a nemzet nagy kérdéseiről azt hiszem még ezután kell elkezdődnie. Köszönöm a figyelmet!